Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 12-én nem csak parlamentet és kormányt választ az ország, hanem sorsot magának és a következő magyar nemzedéknek, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth téren a március 15-i állami ünnepségen tegnap délután. Orbán Viktor úgy fogalmazott, választani kell, hogy kialakítson kormányt, ő vagy Volodymyr Zelenszkij. A Tisza pártot és híveit budapesti labancoknak nevezte, akiknek a 12 pontja szerint a szolgaság 12 pontja. Kijelentette, ő vállalja, hogy a felfordult világban is megőrzi Magyarországot a nyugalom és a biztonság szigetének. A Tisza kormány azért fog dolgozni, hogy minden magyar ember polgár lehessen a saját hazájában, jelentette ki a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a március 15-i rendezvényükön a Hősök terén úgy fogalmazott, alattvaló vagy magyar polgár, ez volt a kérdés 1848-ban, és ez a kérdés ma is. Azt is hangsúlyozta, Magyarország a nyugat, az európai közösség és a NATO része. Azt mondta, olyan győzelmet fognak aratni, ami nem csak a Holdról, hanem a Kremlből is látszani fog. Az ukrán-magyar határszakaszon 4101-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 9 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 8 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Múlt héten a rendőrök az ország területén 25 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza az ideglenes biztonsági határzárhoz. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Hajnalban légitámadás érte Irán több városát, köztük Teheránt és nemzetközi repülőterének környékét. Tűz ütött ki a dubai nemzetközi repülőtér közelében, miután egy drón eltalált egy ottani olajtartályt. A hatóságok beszámolója szerint senki nem sérült meg. A háború kezdete óta ez volt a harmadik támadás a dubai nemzetközi légi kikötő ellen. Szaúdi közlés szerint hajnalban 30 iráni drónt semmisítettek meg a levegőben az ország keleti felén. Az izraeli hadsereg jelentése szerint Irán a zsidó állam középső területeit lőtte hajnalban. A támadás nem ért lakott területet, nem tudni áldozatokról vagy károkról. Az amerikai elnök szerint országa még nem áll készen a megállapodásra Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta, a tárgyalások egyik legfontosabb feltétele, hogy Teherán feladja nukleáris fejlesztéseit. Hozzátette, az amerikai hadsereg teljesen lerombolt az iráni olajexport kritikus pontját jelentő Kark-szigetet, a Hormuzi szoros biztonsága érdekében pedig nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményeznek. Azonnali távozásra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége, a külképviseletet ismét támadás érte. Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter a hétvégén közölte, az erbili főkonzulátus személyzete részben hazatért Magyarországra, előzőleg biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbélben szolgáló magyar katonákat is. Ők még szombat este a magyar légierőgépével tértek haza. Még legalább 3 hétig folytatja a harcot Irán ellen az izraeli hadsereg, közölte a katonai szóvivő. Efi Defrin hozzátette, az Egyesült Államokkal egyeztetve arra is felkészültek, hogy a harcok az idén április elejére eső Pészak ünnep után is folytatódjanak. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a térségbeli konfliktusok nagyszabású népességmozgást váltottak ki. Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhelye elhagyására az amerikai-izraeli légi csapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Inog a kommunista rendszer Kubában, számol be a nemzetközi sajtó. A közel 70 évnyi elnyomás és a venezuelai olajszállítás leállása zavargásokhoz vezetett a Karibi-szigeten. A Havannai Egyetem diákjai ülősztrájkba kezdtek, Morón városában pedig hétvégén a tiltakozók felgyújtották a kommunista párt helyi székházát. Érvényesnek nyilvánították a tegnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat. A részétel 99,99%-os volt, jelentette a KCNA állami hírügynökség. Reggel még tartott a szavazatok összesítése. Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar díját adó gála fődíját is a Los Angeles-i Dolby Színházban. A 13 díjra jelölt Egyik csata a másik után lett a gála nagy győztese, miután 6 kategóriában is elvitte az Oscar szobrot. A ceremónián a hagyományok szerint megemlékeztek az elmúlt évben távozott legendás filmes alkotókról és színészekről, köztük a januárban elhunyt Kossuth és Balázs Béla díjas magyar filmrendezőről, Tar Béláról is. Végül az időjárásról. Derült az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, többfelé élénk a szél, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajlóra.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd!
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A kristályüveg olyan kis vastartalmú, igen jó minőségű üveg, aminek anyagához a fénytörés javítására ólomoxidot adagolnak. Az ólomüvegben 10%-os nagyságrendben van ólomoxid, tipikusan 24% körül. Az üveg a fényt befogadja, átalakítja, megszűri, színezi, tükrözi, esetleg szivárványra bontja. Valamint az üveg elvont gondolatok transzcendens közlésére is szolgáló anyag, amely helyesen alkalmazva segít rejtett gondolatokat, érzelmeket adni egy műalkotásnak. Mai adásunk vendége Kucik Anita, ólom üvegező, üvegfestő lesz. Ezúttal vele beszélgetek munkája szeretetéről. Mikor született meg benned az elhatározás, hogy ólomüvegezéssel és üvegfestéssel szeretnél foglalkozni? Már a pályaválasztásnál?
Nem, én főiskolára jártam, idegenforgalmi szállodaszakot, tehát teljesen nem egy ehhez kapcsolódó, és ott kezdtük el hobbinak az üvegfestést, még ezt a hobbiféle üvegfestést, és akkor utána kerestem egy olyan súlyt, ahol esetleg meg lehetne ezt tanulni úgy, mint szakmát, hogy legyen róla képesítése az embernek. És akkor úgy találtam meg Pesten a Glass Design-t, és ők foglalkoznak ilyen egy éves OK és képzésre, és akkor kaptunk rendes szakmát róla, megtanultuk az ólomüvegezést, a Tiffany technikát, a tradicionális üvegfestést, úgyhogy egy abszolút egy komplett szakmát megszereztünk egy év alatt.
És milyen érdekes, hogy a hobbiszerű tevékenységet úgy megkedvelted, hogy most már ebből élsz, és ezzel foglalkozol, nem pedig az idegenforgalommal.
Igen, szerettem azt is, de valahogy a főiskolán úgy elvették tőle a kedvemet, amit így eddig nem sikerült senkinek, ott megtették. És akkor utána úgy egyre többet kezdtünk festeni, és úgy éreztem, hogy ez az, amiben ki tudok teljesedni, amivel úgy érzem, hogy ezt tudom csinálni, és ez nem munka, hanem ez az én kis világom, és akkor azt tud csinálni, és akkor nem az, hogy jaj, megint munkába kell menni, megint ezt kell csinálni, hanem az, hogy de jó, megint dolgozhatok.
Mi a jó ebben? Ellazul az ember, kikapcsolja? Vagy pont az ellenkezője? Nagyon is kell koncentrálni, kreatívvá teszi, de ugyanakkor mégis a maga ura?
Hát kell hozzá koncentrálni, az tény, mert anélkül nem működik, de amikor így az ember elkezd festeni, akkor úgy szépen belemerül, és akkor úgy feloldódik, eltűnnek a hétköznapi problémái, meg így az egész így kikapcsolja az embert, és akkor elkezd alkotni, és akkor, hogyha úgy ül az ember, hogy akkor most én csinálok valamit, akkor nagyon szép dolgok tudnak belőle születni. Olyan jó volt látni, amikor voltak tanítványaim is, és akkor, hogy úgy tényleg úgy belefeledkeztek, úgy csináltak, és akkor egy annyira szép dolog lett belőle, hogy ők is csak így, hú, ilyet is tudok csinálni, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt nekik is, meg nekem is.
És te, amikor először foglalkoztál az üvegfestéssel, visszaemlékszel arra, hogy mi volt az a tárgy, amit először készítettél?
Képet csináltunk tanfolyamon, hát ilyen állatminták voltak, meg ezek az ilyen kis egyszerűbb dolgok, hogy igazából csak azt tudjuk megtanulni rajta, hogy megy ez az egész. És akkor utána neten nagyon sok mintát gyűjtöttünk, anyagot, barátnőimmel kezdtük el, és úgy jöttek az ötletek, hogy akkor mit lehetne, hogy akkor utána, akkor nem csak képet lehet, mécses tartót is, órát is. Ahogy az ember, hogy belássa magát, úgy jönnek az ötletek, meg az ikletek.
Nagyon örülök, hogy konkrét példákat is említettél, mert pontosan arra lennék kíváncsi, hogy ezen a tanfolyamon, ez alatt az egy év alatt mi mindent tanítottak meg veled a mestereid?
Hát nagyon sok de úgy volt, hogy volt egy külön üvegfestős mesterünk, ő csak az üvegfestést tanította meg nekünk, hogy kell ányalni, hogy kell érni azt, hogy tényleg egy nagyon szép átmenet legyen, hogy kiemelni, elrejteni dolgokat, tehát ezt tanultuk azt hiszem aztán 3 hónapig, aztán tanultunk nagyon sok művészettörténetet, az üvegtörténetét, ami kell ahhoz, hogy igazán szépet tudjon az ember alkotni, és tehát, hogy annak a korszaknak vagy a stílusnak illeszkedjen így a milliójébe, amit mondjuk kérnek. A Tiffany technikával kezdtünk, mert az a könnyebb, az egy alapfokú, azt tanultuk szinte egy kb. 2 hónapig, és akkor utána tanultuk az olmozásos technikát, ami ennek a régi, nagyon régi, tehát majdnem egy 1000 éves technika, azt tanultuk meg utoljára, mert az sokkal nehezebb csinálni, és jobban is igénybe veszi az embert fizikailag. Úgyhogy ebből állt így össze az egész, plusz anyagismeret, hogy olvad az üveg, hány fokon, mitből áll, milyen színű, milyen oxid színezi az üveget, mitől lesz kék, piros, lila, rózsaszín, így állt össze végül is a tananyagunk.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt beszélgetünk a műhelyedben, ott, ahol születnek ezek a tárgyak, de hogy milyen tárgyak is, hát mi látjuk magunk körül, mert minket körülvesznek ezek a tárgyak mindenhol, de a kedves hallgatóknak írjuk le, hogy milyen tárgyakat is készítette.
A legfőképp festményeket, illetve ablakdíszeket. Az ablakdíszek egy ilyen kb. Egy CD-nyi nagyságú üveglapok, amit fel lehet akasztani, és akkor ilyen színes mintákkal át van festve, és hogyha kiteszi az ember az ablakba, átsüti a fény, akkor nagyon szép, nagyon élénk. Órákat, mécses tartókat, vázákat, karácsonyfa díszeket, igazából ez lefedi a tevékenységem nagy részét, meg másik technikákkal, dobozkákat, üvegeket.
Tányérokat, ékszereket.
Igen.
Kedvenc színeid, szimbólumaid vannak-e? Mi jellemző a te színvilágodra? művészetedre?
Kedvenc szimbólumaim azok az ilyen fantazis, tehát ezek a tündérkék, angyalkák. Nagyon szeretem csinálni ezek tényleg olyan, hogyha ha ezeket festem, az úgy látszik, hogy sokkal jobban sikerül, mint a többi. De nagyon szeretek ilyen kicsit elvont dolgokat csinálni. Színekben pedig nincs igazán kedvenc. Kedvenc üvegeim vannak, aminek nagyon szép színük van, de nem mondanám azt mondjuk, hogy a kék a kedvenc, vagy a piros, vagy ilyenek, hanem inkább úgy, hogy üvegfajták.
Mennyire hálás alapanyag az üveg? Mennyire lehet alakítani, formálni a kedvedre? Mennyire lehet belőle kihozni azt, amit szeretnél?
Hát, mivel megtanultuk, hogy kell formázni, nem annyira nehéz, de oda kell rá figyelni, meg be kell tartani azt, hogy megtanultuk, hogy hogy lehet üveget törni, hogy biztos, hogy ott törjön, ahol én akarom, nem pedig ott, ahol ő akarja. Úgyhogy ehhez kell egy kicsi gyakorlat, de elég hamar el lehet sajátítani, hogy tényleg ott törjön, úgy nézzen ki, hogy én szeretném.
És türelem munka is ez, hiszen üvegmozaikokból is készítesz különböző képeket, de egyáltalán, ha csak fested, már az is türelem munka, hiszen mindenhez idő kell, meg kell várni ugye a folyamatot.
Igen, azért tart sokáig megfestni egy képet, mivel folyékony az üvegfesték, és hogyha úgy festjük, hogy az egymás melletti cellákat, ha túl sok festék van, könnyen átfolyik. Tehát azt úgy lehet festeni, hogy festek a kép egyik sarkába egy kicsit, a másikba egy kicsit, várunk egy fél napot, egy napot, aztán utána megint lehet egy kicsit, és mindig az egymás mellettieket kell legutoljára festeni, és hogyha át is folyik, akkor a megszállt festék utána már könnyebben visszatörli az ember, mint mondjuk egy félig megszállottból, amikor meg fog látszani, hogyha belenyúlnak. Úgyhogy ehhez sok idő kell a száradáshoz.
Beszéljünk most konkrét megrendelésekről, hiszen általában most már megrendelésekre készíted az alkotásaidat. Volt-e nagyon könnyű feladat az elmúlt években, és volt-e nagyon nehéz?
Nagyon nehéz volt, mert nekem mindegyik egy kicsit kihívás, mert eltalálni azt, hogy mit szeretne a megrendelő, hogy azt tényleg úgy is nézzen ki, ahogy ő szeretné, de hogy technikailag is én meg tudjam oldani, hogy az, amit ő kitalált, az meg lesen úgy sem, hogy szeretné. Hát volt pár ilyen. Az egyik az azért volt elég nehéz, mert nagy volt, tehát 2,30 méter. Azt, hogy megforgatni és ilyenek, hogy elvinni, az volt egyszer egy elég nehéz.
És az mit ábrázolt?
Az elég eklektikus volt, mert alul voltak ilyen víziliumok és ilyen vízisás, meg ilyesmi. Felül futórózsa volt, kis madár, pillangó, ilyesmi. És körbe pedig egy szemmotívum volt, amit a megrendelő talált ki, hogy ő ezt szeretné. Ez egy konyhába, egy régi konyhaablakokat kiszedték, és utána egybe tették be az egészet.
Ez volt tehát eddig a legnehezebb feladat, és a legkönnyebb?
Mindegyikkel megvan az, egy kicsit úgy a harc, hogy az ember kitalálja, hogy mit szeretne, hogy legyen, hogy az tényleg olyan legyen. Hát nagyon könnyű dolgok, tehát az, amikor ismerősnek kell festeni. Azokat úgy szeretem, mert volt például egy nagyon kedvenc Louis Loyot képem, és az egyik ismerősöm megrendelte a szobájába, és az is nehéz volt valamilyen szinten, de annyira könnyű volt, hogy úgy szabad kezet kapott az ember, és akkor csinált, csak szép legyen, és nagyon jó lett a végén.
És ha már kedvencet említesz, akkor ezek közül a tárgyak közül van-e olyan kedvenced, amitől semmi pénzért nem válnál meg?
Igen, a vizsgamunkám az egy sellős ólomüveg, egy sellő a kisbabáját fogja, és akkor egy ilyen, olyan, mint egy buborékban lennének benne a tengerbe, azt semmi pénze soha senkinek. Illetve van egy ilyen tündéreerdős dobozom, ami az első dekopás kiállításra készült, és azt nem adnám, mert azt még az én mesteremnek a kinti olasz mestere is megdicsért, hogy mennyire jól sikerült, úgyhogy azt mondtam, hogy azt nem, az jó lesz nekem.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, különösen érdekelne engem, hogy vallásos témájú tárgyakat készítesz-e.
Igen, van például egy ikonos, egy ilyen madonnás bibliatartó doboznak készítettem, mert egy ilyen egy kisebb fajta nagyon szépen beleillik, és akkor az egy ilyen külön ilyen kis oltár lehet úgymond a bibliánknak, illetve karácsonykor szoktam madonnás tányérokat, ilyen betlehemi mintás tányérokat, karácsonyfa díszeket, akkor nagyon keresik is ilyen angyalkásokat.
És el szoktad nevezni a tárgyaidat? Te adsz nekik mondjuk valamilyen fantázia nevet?
A képeknek azoknak általában mindegyiknek van neve. Hát kicsit nehéz feladat, néha nehezebb, mint megfesteni a képet, kitalálni neki egy jó nevet.
Fontos az, hogy egy szóban, vagy akár két szóban összpontos ugyan az egésznek a tartalma.
Igen, meg hogy hozzáadjon magának a képhez, a képnek a jelentéséhez, vagy hogy segítsen kicsit megfejteni, hogy mégis miről szól, vagy mi lehet rajta, hogyha az embernek nem világos elsőre.
És fontosnak tartod-e azt, hogy a tárgyaidat valahogyan szignáld? Ugye a festők odaírják a kép alá, a nevüket aláírják. Neked fontos ez, hogy valamilyen jellel, szimbólummal, névvel ellásd a tárgyaidat?
Persze, a képek azok alá vannak írva, és ott van általában mindegyik után egy dátum. Az ilyen dekopás tárgyak, kisebb használt tárgyak, ott pedig csak egy szignó van, de mert néha az is alig fél, de annyira picit kell rátenni, hogy mindegyik alá van írva. Egyedül a tányérok nincsenek alá írva, de az azért, mert technikailag megoldhatatlan sajnos nekik. Mindegyik tárgyhoz van egy ismertető, hogy ki készítette, milyen technikában van készítve, hogy lehet őket tisztítani, hogyha esetleg piszkosak lennének.
Mert van ezeknek egy különleges tisztítási technikájuk?
Igen, mert a dekopás technikával készített tárgyak valamilyen szinten bírják a vizet, mert le van minden három rétegbe lakkozva, ha nem többen. De mondjuk azt, hogy beáztatni egy tányért vagy egy vázát, azt azért nem bírják hosszan. Az, hogy elmossa az ember szépen kézzel, attól nem lesz tényleg semmi baja. Nekünk is van tányérunk, ugyanúgy van használva évek óta, de azt, hogy mondjuk betenni mosogatógépbe, vagy áztatni, azt úgy eléggé hajlamos megszenvedni, felválhat. Ha valaki ilyesmi megpattog rajta, és utána már azt nem lehet rendbe hozni.
Megütötte a fülemet, hogy mi is használjuk, tehát akkor ezek használati tárgyak is egyben, és a dísztárgyak is?
Hát ez a ritkán használatos dísztány, mondjuk így. Tehát ez a süteményt teszünk rá, amikor vannak ilyen alkalmak, anyukámnak nagyon sok tányért csináltam még a kezdetek kezdetén. Hogyha neki tönkre megy valamelyik, akkor úgy lehet aggódni, hogy akkor a többinek is lehet valami baja, de eddig még nincsen semminek semmi baja, úgyhogy ő teszteli ő nekem mindig ezeket, mindig kap valamelyik új tárgyamból, karácsonyfa díszt, meg ilyesmi, és akkor ő mindig letesztelgeti, hogy most ez jó lesz, nem lesz jó, meddig bírja, de eddig még szerencsére mindegyik bírja tényleg.
És a családtagok, gondolom a kritikusok is megmondják, hogy mi tetszik, és mi nem tetszik.
Igen, anyukám például olyan szempontból teljesen jó, mert ő a nagy átlag véleménye az ugyanaz, mint az övé, úgyhogy ha neki valami tetszik, akkor azt ugye el lehet adni sok helyen, és akkor a hukom, meg az én véleményem általában az, hogy a kicsit különlegesebben, kicsit fiatalosabban, mert anyukám ő szeret ezt a nagyon virágos, nagyon élénk színű, nagyon nagy mintásokat, meg inkább a kicsit visszafogottabb dolgokat jobban szeretjük, úgyhogy a kettőt így próbáljuk ötvözni.
És a megrendelőktől kapsz visszajelzést, melyek a favorit tárgyak üvegből? A tányérok? Az óra? Az ékszerek? Melyek azok, amelyek a legkelendőbbek?
Hát ez változik attól is, hogy hol van, de a vásárhol van. Általában az ékszereket azokat szeretik, illetve a vázák is, amit tartók, gyertyák, gyertyatálak, ezek, amit így nem tudják hirtelen, hogy fú, ez milyen technikával lehet, de annyira szép, hogy muszáj hazavinni, hogy azokat nagyon szeretik, a vázákat, azokat főleg. Meg az olyan, hogy oda lehet adni ajándékba is, mivel az egy elég nagy tárgy, nem olyan, hogy egy picit gyertyatartó.
Sokszor van úgy, hogy elkészíted a tárgyakat, aztán különböző fesztiválokra elviszed, és ott árulod őket?
Igen, általában próbálok illeszkedni a magának a vásárnak, vagy a fesztiválnak a hangulatához, vagy a mondani valójához. Például a lovasnapokon voltunk kint Szilvásváron, oda a lovasmintás dolgokat vittünk, azokat nagyon szerették, illetve a karácsonyi vásárban karácsonyi dolgokat, azokat nagyon szeretik, a karácsonyi fadíszeket, amik annyira egy ilyen etalonnak számítanak, hogy kézzel készítettek, és hogy tényleg annyira szépek, hogy az ember muszáj, hogy vegyen belőlük egyet. Az egri vásárban, amikor volt a végvári vigasságok, akkor oda inkább ilyen középkori mintás dolgokat vittünk, azok inkább kicsit ilyen romantikus vonalúak voltak.
És kiállításokat is említettél, tehát arra is volt már példa, hogy az általad készített tárgyakat kiállítás során meg is csodálhatták?
Igen, Szomolyán a Cseresznyi Napok keretében volt egy kiállítás, közös kiállítás. Két fotós munka, meg egy ilyen régiséggyűjtővel, úgy voltunk négyen, illetve Budapesten egy dekopás kiállítás, ott pedig úgy volt, hogy a mesterünk megkérte azokat, akik úgy gondolt, hogy jó szinten állnak már, hogy készítsenek egy-egy tárgyat az ő tárgyai mellé, és akkor annak volt egy ilyen fő vonulata, és akkor a fantázia világból lehetett választani a kedvenc motívumot, és akkor úgy készítettük el. Nekem az is elég, hogy akinek eladom a munkáimat, ők tényleg mosolyogva viszik el, visszajönnek. Volt olyan, hogy egy vásáron belül volt visszatérővel, ami egy héten belül, tehát szerintem elég nagy szám. Úgyhogy nekem az egyelőre így bőven elég.
És büszkén mutattad nekem a beszélgetésre készülve egy falu részletet. Ez milyen technikával készül?
Ez dekopás technikával készül, szalvéta technikának ismerik, bár nem teljesen ugyanaz a kettő, mert sokkal több alapanyagot használunk hozzá. Ezek tegolákból készültek, ez egy ilyen olasz irányzat, a tegola az igazából egy tetőcserép. És azt használják úgy, hogy felállítják, és akkor egy ilyen félköríves kis ház lesz belőle, és ez igazából úgy díszíti az ember, hogy szeretné, tehát virágot tehetünk rá, kiemelni a különböző részleteket, ajtót, kertet, kis cicát, kiskutyát, mindenki, amit szeretne, ott el lehet engedni a fantáziánkat teljesen.
Ez egyfajta dísztárgy lehet mondjuk otthon a lakásunkban?
Igen, ez egy dísztárgy, tehát nem arra találta ki az ember, hogy mondjuk a gyerekeknek odaadni és nyüstölni, vagy ilyesmi, hanem az, hogy csak úgy kitenni, és akkor különböző évszakoknak megfelelően lehet cserélni, mert vannak karácsonyiak, vannak ősziek, nyáriak, és akkor egy kicsit behozza egy a hangulatát a lakásba.
Eger mellett találkoztunk. Mivel egri borvidék, téged ez a borvidék jelleg mennyire ihletett meg, mint művészt? Mennyire viszed bele mondjuk a szőlőt, mint szimbólumot, és hát a különböző boros üvegek szerves részét képezik azoknak a tárgyaknak, amiket mondjuk díszítesz?
Igen, csinálok átlátszóboros üvegeket is, azokat festem, mert a festés érvényesül rajtuk nagyon jól, illetve ezekre a sötét zöld üvegeket pedig dekopás technikával díszítem, úgyhogy teljesen elfedjük a színét, és akkor egy nagyon szép világos lesz, és akkor arra egy ilyen repedeztetett antikort hatású struktúrát feleltet felviszünk, arra feltesszük a mintát, és akkor ilyen nagyon szép, ilyen tényleg, mint hogyha nagymamának valahonnan előszedtük volna egy régi üvegét, olyan hatása lesz.
Azokat a tárgyakat még addig értem, amik üvegből vannak, hogy díszíted, hiszen üvegfestő vagy. De hogyan jönnek mindehez a dobozok?
Hát ez úgy, hogy az embernek mindig jön egy új hobbi, tehát hogy az üvegfestés hobbinak indult, és abból lett a munkám, a dekopázs is hobbinak indult, és akkor lassan az is így szépen bejött a munkának részévé vált, és akkor most azokat is viszem ki ugyanígy vásárokba eladni, hogy nagyon sokféle, nagyon szépeket lehet vele készíteni, mert oké, hogy a dekopás technika egy technika, de azon belül is van nagyon sok ilyen különböző irányzat, nagyon különbözőeket lehet vele készíteni.
És ha már technikákat említesz, akkor melyik technika áll hozzád a legközelebb?
Az üvegfestés még mindig, tehát az olyan, hogy tényleg abba teljesen ki tudok kapcsolódni, és azt tudom, hogy ha valaminek nekiülök, akkor abban már tényleg az lesz, hogy nagyon szép lesz, és nagyon jó lesz, míg a dekopást még mindig csak tanulom valamilyen szinten, és ott még mindig az van, hogy hát ez nem olyan lehet, még ezen van mit javítani még, de az üvegfestés az most már tényleg csak olyan, hogy nagyon kikapcsolódás, és ott már nagyon ritkán van olyan, hogy hát ez nem teljesen olyan lett, de az üvegfestés az igazi favorit.
És minden mellett van-e még más jövőbeli konkrét terved, ami még bejön mondjuk hobbiszerűen, és az is fontos része lesz majd a művészetednek.
A fusing ilyen, ami üvegolvasztást jelent, és azokat a színes üvegeket, amit én használom a kólom üvegezéshez, azoknak van egy olyan fajtája, amit össze lehet olvasztani, és ebben nagyon szép ékszereket lehet készíteni, tálakat. Ez az, amit nagyon szeretnék, csak ennek van egy olyan igénye, hogy kell hozzá egy kemence, ami egy elég nagy kiadás, úgyhogy arra még gyűjtünk egy kicsit.
A virág az egy visszatérő szimbólum. Szívesen használod a virág mintát?
Igen, szeretem őket használni, meg az a jó, hogy azokat nagyon szeretik a vásárlóim is. Tehát mondjuk én lehet, hogy úgy gondolom, hogy hú, hát ezt nem is vinnék el. Csinálok bele pár ilyen mintadarabot, kivisz, és azok kellnek először, úgyhogy így egy kicsit jó, mert annyira nem a szívem csücske igazából a virágok, szeretem őket, de úgy sose tudja az ember, hogy most mi az, ami nagyon jó, és amit vinni fognak, és akkor így jó, hogy vissza tudja jelezni a közönség, hogy fú, hát ezt nagyon szeretjük. Ilyet csinálj, azt annyira nem olyat ne csinálj.
Az ember általában mindig kritikus önmagával. Te mennyire vagy kritikus? Elégedett vagy minden esetben? Hogyan van ez?
Soha semmivel. Próbál mindig az ember azért maximumot adni magából, de nekem elég kevés termékemnél van az, hogy fú, igen, ez nagyon olyan. De úgy egy idő után úgy egyre több mindenre mondja azt, hogy hát ez már majdnem tökéletes, mert majdnem ott van, mert majdnem jó. Úgyhogy nagyon sok már majdnem jó termékem van, és akkor van pár, amit tényleg azt mondom, hogy ez nagyon jó lett, és hogy ennél nem lehet jobb.
Számodra mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
Igazából az, amikor készen vagy egy üvegtárgy, általában ez ugye a Tiffany technikával készült, mondjuk egy nagy ajtódísz vagy ablakdísz, és amikor először átsüti a fény. Tehát az, hogy szenvedve az ember, hogy fú, hát most sietni kell, csinálni kell, ez nem jó, az fogyott el, itt tört el az üveg, ott nem jó, és akkor egyszerűen átsüti a fény, és akkor érzi az ember, hogy Istenem, nagyon megérte, akármennyit szenvedni vele, de megérte.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem Kucik Anita ólomüvegező, üvegfestő volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, A Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: a mindennapok derűs mosolyú szolgáló lelke volt. Stúdió beszélgetés a február 24-én elhunyt Kinga nővér életéről, Teodóra nővérrel, a Villa Mater Redemptoris Zarándokház szerzetes előjárójával. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Teodóra nővért, a Villa Mater Redemptoris, más néven a Tamanyó utcai Magyar Zarándokháznak a vezetőjét. És kezemben tartom azt a kis értesítőt, particédulát, amely fájdalommal tudatja, hogy Isten akaratát elfogadva életének 88. szerzetesi fogadalmának 58. évében a földi életéből elszorította Balogh Izabella Kinga nővérünket, adták hírül a közösség tagjai. Róla szeretnék beszélni, Kinga nővérről, akiről te, kedves Teodora nővér, olyan szépen szólsz, nem is veszed észre, ahogyan csak úgy árad belőled a szeretet feléje. Említettem volt, hogy február 24-én mentő el, ma március 11-e van. Ez alatt a 3 hét alatt megszoktad, hogy ő elment?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a meghívást. Hát 3 hét alatt még nem lehet megszokni, hogy ő elment. Tehát ő itt van velünk még mindig. Tehát annyira még itt él velünk a hétköznapokban, hogy hát megfeledkezek, és például felterítek neki ebédre. És hát utána tudatosul bennem, hogy hát ő már fizikailag nincsen velünk, de annál közelebb van.
De hát még mindig asztaltársatok.
Hát asztaltársunk, igen.
De gondolom, hiába hiányzik a kápolnában is, nem?
Nagyon hiányzik. Most a helyén, ahol mindig ült a kápolnában, ott van róla egy fénykép, és élő virág van mindig mellette.
Jaj, de szép.
Tehát így meg egy rózsafűzér a kép előtt, hiszen rengeteget imádkozta a rózsafűzért a kápolnában. Tehát bárki megkérte őt, hogy imádkozzon érte, vagy valamilyen szándékért, ő csak intette a kezével, hogy minden rendben lesz, már is ment a kápolnában, csendben, nem tüntetve, tehát ő nem tette közzé, hogy ő most milyen szándékra imádkozik, meg hogy kikért, de mindig tudtuk, hogy ő a kápolnában imádkozik. Mindenkiért, aki őt kérte, hogy imádkozzék érte, és nagyon sok imája meghallgatásra talált.
Teodora nővér, mikor ismerted meg Kinga nővért?
Kinga nővért már jelöltkoromban megismertem.
És mikor lettél jelölt?
Jelölt 1999. november 15-én lettem jelölt, és Kinga nővért 2000 tavaszán ismertem meg, amikor általános vizitáción vett részt a magyar tartományban, hiszen 6 évig volt az általános főnöknőknek az asszisztense, tehát a magyar asszisztense, Zarembova Júlia generális anyával látogattak el Magyarországra a magyar tartomány vizitációja alkalmából.
Noviciátus akkor hol volt?
A noviciátuson Budapesten volt, a Szent Anna házban, a tartományházunkban.
Horánszky utcában.
És hát 2000 nyarán öltöztem be, 2002. november 4-én érkeztem Rómában, első fogadalmam után rögtön ez volt az első kiküldetésem, és azóta is itt vagyok.
És ti azóta együtt oltatok?
Mi azóta Kinga nővérrel egy közösségben éltünk, itt a Villa Mater Redemptorisban.
2002-től
2002-26-ig,
az 24 év.
24 év, igen.
De ez egy nagyon-nagyon szoros együttlév volt, hiszen összesen utóbbi pár évben hárman voltatok, korábban voltatok többen is?
Voltunk többen. Amikor a közösségbe érkeztem, akkor hatan voltunk nővérek.
Itt Rómában.
Oh. És élt még Hugo atya, Márton Hugo atya, Premontrei atya is.
Őt ismertem, emlékszem és nagyon szerettem.
Igen, hát sokan szerették ugye Hugo atyát, tehát ő egy kicsit itt atya volt a magyaroknak, a magyar
és
közösségnek.
Nem is csak a magyaroknak, hanem még ezt jobban is lehet pontosítani az erdélyeknek.
Az erdélyeknek.
És tulajdonképpen itt hadd kérdezzek rá, a tegye meg az ő gyökerei összetartoznak. Te is erdélyi vagy, meg ő is erdélyi.
Igen.
Mesélj nekünk erről.
Hugo atya, ő Zetelakáról származik, Hargita megyéből, én meg Sepsibűszádról származom, ugye Háromszékről, Kovászna megyéből, tehát végül is ez nincsen egymástól nagyon messze, tehát azért a gondolkodásunk nagyon is összehangolódott Hugo atyával, tehát velem mert ilyen székelyesen beszélni, tehát olyan szavakat használni.
És akkor nem értetted félre?
Hát nem értettem félre, én igen, nagyon jól értettük egymást, és hát sokat segített az első években, például az olasz tanulásban az Osservatore Romanót, meg az Avvenirét, azt mindig együtt néztük át, és olvastatta az egyre nehezebb cikkeket, és hát mindig kijavított, ahol hibáztam.
Mi volt az első időszakban a te itteni feladatod?
Tehát az első feladatom már rögtön a vendégek közötti tevékenység, tehát a vendégek fogadása, adminisztráció, tehát eligazítani a vendégeket, meg hát mindenféle házi tevékenység, amit egy háziasszony végez. Hiszen a saját házunkban úgy dolgoztunk, mint bármelyik háziasszony a saját házában, otthon, a saját háztartásában.
És te szívesen csináltad?
Természetesen szívesen csináltam.
Nem váltál nagyobbra vagy más munkára? Valamilyen úgymond előkelő munkára, vagy magasztosabb munkára?
Hát amit a mi úrunkért teszünk, az mind előkelő és magasztos, úgyhogy...
És közben együtt tanultad mindezt többek között Kinga nővértől.
Igen,
is.
Kinga nővér, ő óriási nagy példa volt számomra mindig. Tehát az ő csendes tevékenysége, tehát az ő életszeretete, meg ahogy ő a kis dolgokban meglátta a nagyot. Mindig azt mondta, hogy hát nem kell nagy dolgokat tenni. Azokat az észrevétlen kis dolgokat tette meg ő mindig, amiket más észre sem vett. És csak egyszer úgy egyszer csak hát megtörténtek. Tehát az a dolgok megoldódtak, és mindig úgy tűnt, hogy maguktól. És most pár dologra már felfigyeltem, hogy most így idősen is, hogy ő miket tett a mi közösségünkben, egyszerű kis dolgok, hogy ez most miért így áll, mert eddig soha nem így állt, és meg kell igazítani. És rájöttem, hogy ez Kinga nővér minden nap megigazította. Például egy asztal, hogy félrecsúszik mindig, ez csak egy példa.
Hát helyére tette a dolgokat.
Ő helyére tette a dolgokat, szótlanul, észrevétlenül, amikor mi esetleg mi nem is vettük észre. Utolsó napig ez az ő kis szolgálata, az ő kis tevékenysége, észrevétlenül csendben, és ezt mind a mi úrunkért felajánlva tette utolsó percig.
Gondolom beavatott ő azért sok minden titokba is, meg ismeretbe is, ami az ő életét illeti. Azért neki kalandos élete volt. Igen. Mesélj nekünk arról, hogy ő hogyan indult a hivatása, aztán hogyan érkezett Rómába.
A hivatása, ahogy a nőval már egészen kiskorában elindulhatott, hiszen őt még a mi nővéreink tanították Lövön, Sopron megyében, és nagy hatással volt rá Beatrix nővér, a tanítónéniük. Ugye az államosítás után már nem taníthatta tovább őket a nővértársunk, akkor már egy civil tanítónénit kaptak, de... Egészen időskoráig nagyon sokat emlegette Beatrix nővérünket, hogy milyen nagy hatással volt rájuk. Eleve vallásos családban nőtt fel, négyen voltak testvérek, édesanyjuk Justina nagyon vallásos volt, tehát vallásosan nevelte őket. Geraldine nővérünk, aki a Tamanyói házat, meg a Villamáter Redemptoris, meg itten a generálházunkat is alapította itt Rómában. Nagynénje volt, párházzal lakott tovább. Ő már magába szívta gyerekkorában a vallásos életet, meg hát ugye a nővérek hivatását, és hát ő vágyott rá, tehát a főiskolai évei alatt is ő titokban eljárt misére, és olyan ürüggyel ment be mindig misére a templomokban, abban, hogy hát ő csak a festményeket nézi, hát hiszen...
Igen, a művészettörténetet tanult.
Igen, művészettörténetet, meg ugye hát díszítő, festő, freskók, restaurált. Ő rengeteg templomot festett, segített templomfestéseknél főiskolás ideje alatt, a nyári szünetekben somodai mesterrel nagyon sok templomot újítottak fel Sopron megyében.
Jól választott, mert ugye ez még nem a szerzetesség maga, de templomfestést tanulni, meg templom freskó restaurálást tanulni, az azt jelenti, hogy valahol az egyházon belül szolgálni, még hogyha csak díszítek is. Aztán később ebből nőtt ki egy komolyabb, mélyebb hivatás.
Így van.
Hogyan történt ez?
Úgy történt, főiskolát, ahogy befejezte, Geraldine nővér olyan ürüggyel hívta meg a rendbe, ugye nővér szeretett volna lenni, erre otthon nem volt lehetőség Magyarországon, hogy tanulmányait folytassa. Tehát ezzel az ürüggyel hívta ki Geraldine nővér egy hivatalos meghívó levéllel, és így érkezett Kinga nővér 1965. november 4-én Rómába. Hát mély víz volt, tehát Geraldine nővér nagyon előrelátó valaki volt, nagyon jó szervező, rögtön beledobta Kinga nővért a mély vízbe.
Kinga nővér tudta akkor, amikor kijött Magyarországról erre az úgynevezett tanulmányútra, hogy itt marad majd?
Nem tudta, tehát ez egy gondviselés, Kinga nővért a gondviselés vezette végig, tehát
valóban,
és ő hagyta, igen. A gondviselésnek egy nagyon jó alanya volt, tehát ő halála napjáig a gondviseléssel, ő olyan jó, így mondhatnám, barátságban volt, hogy őt végig kísérte a Jóistennek a gondviselése, mert az egész élete a gondviselésnek a magasztalása.
Talán ez volt az a mosoly az arcán, amit mindenki szeretett, köztük én is.
Igen, igen, tehát ő csak visszatükrözte a Jóisten mosolyát.
Na, akkor térjünk vissza arra, hogy megérkezett ide, és akkor elkezdte a tanulmányait, vagy egészen másba fogott?
Egészen másba fogott. Akkor Kinga nővér 65-ben kijött Rómában, akkor volt épülőfélben a Villa Mater Redemptoris, a Tamanyói Zarándokház. Hát ő még segített is ugye az építkezésben, talicskával jött,
hát
ment.
Hát akkor ő éppen 20 éves fiatal lány volt.
Igen, igen. Hát Geraldine nővér úgy dobta bele, hogy a mély vízbe egy olasz nyelvet nagyon hamar, könnyen elsajátítsa, hogy az építész mérnöknek családjára bízta, ahol 9 gyerek volt. És hát ő ott tanult meg olaszul a 9 gyerek között, akikre felügyelt.
Ez a legjobb nyelviskola.
Ez a legjobb nyelviskola, igen. És utána már, amint egy picit tudott olaszul, Geraldine nővér rögtön beíratta autós iskolába, és ő itt olasz nyelven vizsgázott autóvezetésből. Úgyhogy így tanult meg Kinga nővér olaszul.
Egyszerre olaszul, meg mellette autóvezetés.
Igen.
És mind a kettőt egészen magas szinten művelte. Jól beszélt olaszul is,
igen.
És nagyon jól vezetett.
Igen, meg hát azért lehetősége volt, hogy a Geraldine nővér egy nagyon művelt nővér volt, és hát ő biztatta, hogy igenis, és Olaszországnak legfőbb templomait járja végig, és csodálja meg a freskóit. Tehát ő egész Olaszországot körbejárta, Páduától egészen Szicíliáig a gyönyörű freskókat ugye, hogy tanulmányozza meg. Hát, ugye, hogy,
hanem egyszer meg volt hozzá képzettsége,
igen,
is.
Igen, így van. Meg hát azért ikonfestést is tanult Rómában, tehát ezt is szorgalmazta Geraldine nővér.
És nem csak, hogy tanulta ezt, meg hogy megcsodálta, hanem, mint ahogy kiderült, ő maga is festett.
Gyönyörűen, nagyon gyönyörű ikonokat festett. Az ikonjai visszatükrözték az ő csodálatos lelkét. Tehát az, ami benne rejlett, a Jóisten iránti végtelen szeretete, az mind visszatükröződik az ikonjaiból.
Volt neki kis műhelye? Hol festett?
Hát volt egy kis műhelye a házban, egy neki kialakított kis műhely az alaksorban, és amikor már nem festett, hát akkor egy igazi műhelyé vált, tehát rengeteg, nagyon szeretett szerelni. Tehát ő...
Meg tudott is,
tehát ő egy igazi karbantartóként működött.
De ez nem érdekes, hogy egyszerre van benne egy ilyen művészeti fogékonyság, ihletettség, másik oldal pedig rendkívül praktikus.
Igen, ő nagyon praktikus volt.
Ez picikét jellemző a rendre? Ez a kettő irányú mozgás, hogy gyakorlati konkrét, meg van egy emelkedő Isten felé húzó szárnya is.
Igen, azért igyekszünk ugye ebben az irányban haladni, tehát hogy van ez a, most eljut eszembe ez a vicc, hogy hát amikor ugye kiég az égő, és imádkoznak a nővérek, hogy hát valahogy jöjjön vissza ugye a világosság, és akkor egyszer csak világosság lett, és hogyan? És akkor a harmadik nővér megszólal, hát én imádkozás közben kicseréltem az égőt. Kinga nővér ez volt, hát ő imádkozás közben csinálta, tette el mindennapi feladatait, javított, szerelt a napi teendőket, és ezt mind imában élte meg. Tehát ez a számára a munka egy imádság volt.
Hogyan szolgált ő a vendégek között, mert ugye azért a ház alapküldetése, hogy fogadja az érkező zarándokokat. Mi az, amit te, Teodora nővér, tanultál tőle?
Kinga nővér minden vendéget úgy fogadott, mint hogyha maga a Jóisten látogatna hozzánk. Ő a Jóistennek az ajándékát látta a vendégekben, mindig odafigyelt, hogy minden rendben legyen a vendégek körül, aggódott, hogyha kimentek a városba, jaj, ne vigyázzon apagukra, ne, hogy valami történjen, vigyázzanak az értékeikre, hogyha valakit
gondolom,
látta...
Gondolom, hasznos tanácsokat.
Hasznos tanácsokkal ellátta, hol lehet, ugye, mit nézzenek meg, hová menjenek, hová érdemes menni, és hogyha valaki később ért haza, akkor ő mindig aggódott. Mikor látta, hogy még ott lóg egy kulcs, vajon mi van velük? Kinga nővér biztosan csak tovább maradnak a városba, akkor én tudtam, hogy ő éjjel felkelt, feljött, és megnézte, hogy ez a kulcs eltűnt-e, hogy minden rendben van-e, hazajött-e a vendégünk, és akkor hála a Jóistennek, tehát megnyugodva tudott ugye aludni, de hát ő nagyon szívén viselte mindenkinek a sorsát, tehát minden egyes vendég fontos volt számára, de nem harsányan fogadta őket, tehát olyan finom szelídséggel, ami rá jellemző. Tehát úgy fogadta a vendégeket, és ő nem volt egy olyan, hogy hát ő az első sorban álljon. Tehát ő egy picit ő szeretett a háttérben lenni. Ő a háttérből szerette kísérni a dolgokat, figyelni a dolgokat, de nagyon szívén viselte. Minden vendége szívén viselt, mindig imádkozott, hogy minden rendben legyen, és hát széles mosoly, az ő angyali mosolya szerintem nagyon sok vendégünknek él még az emlékezetében, meg még sokan tudnak ebből táplálkozni, ahogyan ő kedvesen rá tudott mosolyogni a vendégekre, és megkérdezte, hogy minden rendben, hogy tetszek lenni, hogy sikerült a napjuk, tehát ő ezt nagyon szerette, a vendéglátást is.
Kinga nővér erőjáró is volt a házban?
Természetesen előjára is volt, 5-ször választottuk vissza, tehát 15 évig volt a háznak előjárója, házfőnöknő, meg ugye vezette a házat.
Most éppen te vagy előjárója a háznak.
Most jelenleg.
Mit tanultál tőle, mint előjárótól, akinek az egészre kell figyelnie, a nővér közösségre, meg az összes vendégre?
Igyekszem Kinga nővért követni abban, hogy csendesen, szolgálva, odafigyelve, nem harsányan. Kinga nővér ezt mutatta, és hát igyekszem, amennyire sikerül követni ebben, hogy szolgáljak. Kinga nővértől azt tanultam, aki az első köztetek, az legyen az utolsó. Az ő élete erről szólt.
Amikor találkoztam az ő halála hírével, és néztem sokáig az ő fényképét a virágok előtt, a csodálatos kis mosolyával, akkor olyan gondolaton támadt, hogy hát azért az Istennek egy szentje itt közöttünk. Te hogyan látod ezt?
Ez már nagyon régen megfogalmazódott bennem, hogy Kinga nővér valójában ő egy mindennapokban élő nagy szent. Az ő kis szerénységével, Isten szeretetével, ő valóban szent volt, mondom úgy, mint aki 24 évet élt vele egy közösségben. Ő csendben némán adott példát az ő életszentségével, az ő imádságos lelkületével, ahogyan az emberek fele fordult mindenki iránt, amilyen kis szerény volt, alázatos, és végig hűségesen kitartott a mi Urunk mellett. És bár utolsó években nagyon sokat emlegette, hogy az Úristen adja, egyszer csak abba hagyja. Tehát ő már nagyon vágyott arra, hogy találkozzék a mi Urunkkal személyesen. És ez most megadatott neki, és nagyon szépen adatott meg neki. Hogyha szabad ilyet mondani, nagyon szép halála volt. Ő gyakorlatilag egy napot nem volt ágyban fekvő beteg. Hirtelen történt, egy pillanat műve volt, és az orvosok is erről nyugtattak meg, hogy semmit nem szenvedett.
Kedves Teodora nővér, hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszélgetést, és kérem a Jóistent, hogy segítsen benneteket neki és vele együtt továbbra is asztalt eríteni, a vendégeknek is, meg az úrasztalánál is. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Balog Izabella Kinga nővér életéről beszélgettünk Teodora nővérrel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Szép Ernő, Pittypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árokpartról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te Pittypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te Pittypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pittypang virágja.
Szép Ernő, Pittypang című versét Nagy Barbara mondta el. Szép Ernő Huszta született 1884. június 30-án, apja a hajdúszoboszlói izraelita iskola tanítója, anyja a varrónő volt. Szép Ernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Mezőtúron járt iskolába, itt fedezte fel költői tehetségét egyik tanára, az ő támogatásával jelent meg Első Csokor című verseskötete 1902-ben. Az érettségit már nem tette le, Budapestre költözött és újságíró lett. A sovány, apró termetű félszeg fiatalember emblematikus figurája volt a szerkesztőségeknek, az éjszakai kávéházaknak és a különböző irodalmi köröknek. Mindenki szerette és nagyra becsültette, egészen komolyan senki sem vette. Igazán népszerűvé kabaré dalaival, sanzonjaival vált. Első érett verses kötetét, az Énekes könyvet a Nyugat jelentette meg 1912-ben. Az első világháború idején önkéntes betegápoló és haditudósító volt, 1915-től azonban mindinkább a békevágy szószólója lett. A háború után született meg legismertebb műve a Lila Akác című regény, amelyből maga az író készített színpadi változatot, és ez is hatalmas sikert aratott, melyik kedvelt darabja színházaink. Szép Ernő a 20-as években népszerű színpadi szerző volt, műveit játszotta a Nemzeti Színház, a Belvárosi Színház, a Víg Színház és a Pesti Színház is. A zsidó törvények és a II. Világháború alapjaiban rengették meg életvitelét, 1944. október 20-án hurcolták el munkaszolgálatra, ahonnan november 9-én szabadult. Megpróbáltatásairól az Idősödő író Emberszak című memoáriában vallott. A háború után elfelejtették, szegénységben élt. 1953. október 2-án hunyt el Budapesten.
Imája.
Urunk Jézus, te légy velünk, te légy előttünk. Urunk Jézus, te légy mögöttünk, te légy bennünk. Urunk Jézus, te légy alattunk, te légy fölöttünk. Urunk Jézus, te légy megengesztelődésünk, te légy békességünk. Urunk Jézus, állj jobbunkon és balunkon. Urunk Jézus, légy mellettünk, ha lefekszünk és ha fölkelünk. Urunk Jézus, te légy azok szívében, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek. Urunk Jézus, te légy minden szemben, mely minket lát. Urunk Jézus, te légy minden fülben, mely minket hall.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.